Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a te szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy a mai napon is összejöhettünk a te szent fiad nevében, és tudjuk, hogy ő itt van közöttünk. Köszönjük a gyülekezet angyalát, és hálát adunk a drága szent szellemét, aki működteti az ajándékokat, amit elkészített a számunkra a Jézus nevében. Hálát adunk, drága mennyei atyánk, a te segítő jobbodért. Köszönjük a szövetségi hűségedet, amelyről mindenkor megemlékezel. És amikor mi hozzád kiáltunk, akkor te kinyújtod az erős karodat, felemelsz bennünket, megerősítesz bennünket, és kivonsz bennünket az ellenség kezéből. Hálát adunk, atyám, az imáink megválaszolásáért, és szólítjuk a trónteremből ezekre a legtökéletesebb megoldásokat, minden életre, minden helyzetre, a Jézus nevében. Nyújtsátok ki a hitkezét, és ragadjátok meg azokat, amelyeket az Atya elkészített a mai napra, a számotokra. Ragadjátok meg ezeket az áldásokat. Köszönjük, Atyám, a te igédet, amely világosságot hozott az életünkbe. Köszönjük, hogy te átvittél a sötétség országából a világosság királyságába. Köszönjük, Uram, hogy a te igéd mindenkor igaz. Akár jól mennek a dolgaink, akár kevésbé. Örvendezünk benned, mert az Úr öröme a mi erősségünk. Minden szentet helyreállítva, szent egészségben, bővölködésben és megújított elmével állítunk a te szent színed elé, a trón elé, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a te jóságodat, és neked adunk minden dicsőséget, mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy az ige igaz. Halleluja! Szeretettel köszöntelek benneteket! Kézbe kaptátok ma a ságvári kis újságunkat, a szeptemberi számot. Az első oldalon kihirdetések vannak, amit ugye nekünk a szellemvilágban el kell rendelnünk, hogy hogyan szeretnék az életünket irányítani. Ahogy megvan írva Jobb könyvében, rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. Ezt majd szeretném folytatni. A második, harmadik oldalon pedig Isten szeretetével kapcsolatos két tanítás található. A negyedik oldalon a sétáló evangelizációról egy kis beszámoló, illetve az idővégi jelekről, mert szeptember 13-a az most lesz hétvégén, ugye, szombaton, lesz egy napfogyatkozás, ami nem látható Európából, de lesz. Szeptember 28-án pedig egy holdfogyatkozás, ami Európából is látható. Elrendeljük, hogy ne legyen felhő, és aki kíváncsi rá, éjfél után közvetlenül ezt láthatja. Ezek az utolsó időknek a jelei. Úgy tartják számon, és ennek kihatásai vannak a világra. Hangsúlyozom a világra, azért hangsúlyozom, mert mi nem a világból valók vagyunk, csak a világban élünk. Nekünk van egy mennyei állampolgárságunk. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodik, és főképp a lábokban munkálkodik ma. Megnéztem az órát otthon, 12 óra 40 volt, amikor a jobb térben mutatta az Úr a kenetet. Jobb térnek a belső oldalán. Most is szinte az egész lábterületén munkálkodik. Izületekben, bokaterületén, térdben, lábszárban, ez inkább talán csont lehet, és combban, ami inkább erekre vonatkozik. Ezen a területen mutatta a Szent Szellem a gyógyító ajándékokat. Szombaton voltunk egy ima konferencián, és egy nagyon mélységes üzenetet kaptunk az Úr szívéből. Ajánlom mindenkinek, aki tudja, hallgassa meg. Mert olyan gyöngyszemeket mutatott az Úr benne, amit össze tudunk foglalni majd. Tehát három témát össze lehet csoportba kötni, és az úgy szépen kiteljesedve lehet egy tanítás is. Isten gyönyörködik abban, amikor mi egészségesek vagyunk, vagy bővölködünk. De Isten még jobban gyönyörködik akkor, amikor hitben állunk. Mert amikor már megnyertük a szívünk kívánságát, akkor a hitünket már nem kell olyan mértékben használni, mint amikor benne vagyunk a hit szép harcában. Amikor mi szóljuk a hit szavát, és elindulunk a szellemi munkába, akkor a menny erőforrásait mozgósítjuk ezzel. Nagyon fontos a fontossági sorrendet felállítani, és az utolsó időkben pedig nagyon fontosak az ima idők. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ha megengedjük, hogy Jézus legyen az Úr az életünkben, akkor ő csodákat tud cselekedni. Az Úr szeretné a figyelmünket elterelni a problémák sávjából, a hit sávjába. Isten jósága befogadhatatlan, felfoghatatlan. Amikor gondolkodunk, nem szabad nagyon szűken gondolkodnunk a négy fal között, hanem azon a képen kell gondolkodni, amit Isten ad. Mert Isten ad egy képet, és hogyha arról gondolkodunk, akkor az be tud teljesedni. Amit a szellemi szemünkkel, a hit szemével nem látunk, az soha nem fog megvalósulni. Kismur egy neves szolgálója az Úrnak. A szolgálata kezdetén ő is anyagi problémákkal küzdött, és egyszer szólt az Úr a szívéhez, hogy a nagy távolságok miatt, ugye Amerikában nagyon nagy távolságok vannak, hát igényelj egy repülőt. Tehát azt mondta, hogyan? Hát amikor a pénztárcám csak ennyi, ilyen vékony van. Hogyan? És próbálkozott ugye a hit szemével látni ezt a repülőt, de egyszer csak az egyik szárnya fért bele, utána a másik szárnya fért bele. Végül aztán a hite úgy kitágult, hogy belefért az egész repülőgép, és meg is kapta. Az ígéreteket be kell fogni, mint a lepkét a lepkehálóval. Kinyúlni és bekanalazni. Természet feletti dolgok gyorsasággal jönnek, nagy gyorsan jönnek. Az Úr ígéretei beteljesednek, és ehhez a szívünket el kell készíteni, hogy el tudja fogadni. Jönnek az Úr megáldásai, és amit nem hittel fogadunk, abban nem lesz részünk. Ha veszel kijelentést, akkor fogod látni a megoldást, a célt, ahová el akarsz jutni. A királyság Jézusé, mert Isten neki adta, viszont a kulcsok meg hozzánk tartoznak, mi birtokoljuk a kulcsokat, a mennyország kulcsait, és hogyha megnyitjuk a menny kapuját, akkor özönlenek az áldások. Kulcsokat lehet használni bezárásra is, hogy az ördög előtt bezárjuk az ajtót, és nem jöhet be. Szorgalommal hatalmat kell venni a sötétség erői felett, és ezt rendszeresen meg kell tenni. Ennyi volt röviden a ima konferencia anyaga. Itt jelent meg a gyógyító kenet az inak a készfejben. Erőteljesen ezen a részen. Tedd el a másik kezedet, és a kenet ki fog áradni, és elvégzi a munkát. Aztán majd jön a pásztor is. Ő is a kezét teszi. Múlt héten elkezdtük a Különböző hitek című sorozatunkat, ami nem lesz túl hosszú, és jól hallottam az úrtól, hogy nem szabad belebocsátkozni egy hosszú sorozatba, az majd a szabadság után lesz. A múlt héten összehasonlítottuk Ábrahám hitét és a Tamás hitét. Ábrahám hite Isten ígéretére alapult, a Tamás hite pedig az érzékszervekre. Ez a nagy különbség. A második rész címe, ami ma következik, a kétféle hitetlenség. Az első pontunk a hitetlenség fajtái. És olvassuk a Róma 10:17-et.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Amen. Azt tudjátok, hogy kétféle hitetlenség létezik? Az első hitetlenség oka a tudatlanság. Azaz a bibliai ismeret hiánya. Akik nem hallgatják az igét, azoknak nem lehet bibliai hitük. Például a keresztény körökben is sokan nem tudják elfogadni a Szent Szellem keresztséget. Vagy egyszerűen nem tudják a módját, hogy hogyan vegyenek Szent Szellem keresztséget. Egyszer hallottam egy bizonyságot, vagy olvastam valahol, hogy egy teljes evangéliumi szolgáló utazott át a falun, autózott át, és szólt a Szent Szellem a szívéhez, hogy állj meg a templomnál, és menj be a plébániára. Ő engedelmes volt, és bement, és a plébános úr pont azért imádkozott, hogy ő szeretne Szent Szellem keresztséget venni, csak nem tudta, hogy hogyan kell. Sokan nem hisznek a szellemi dolgokban, de ennek az oka az, hogy nem ismerik azt, amit az ige tanít. Ennek a fajta hitetlenségnek az orvossága Isten igéjének a tanulmányozása. A hitetlenség másik oka pedig a hajlandóság hiánya, vagy más néven az engedetlenség. A Zsidó 4:6-os versben, nem olvassuk fel, csak otthon megnézhetitek, azt írja, hogy az engedetlenség miatt nem mentek be. Egy más fordítás úgy szól, hogy nem léptek be az engedetlenség miatt. Tehát nem léptek be az ígéret földjére, a Kánoán földjére Izrael népe, mivel nem volt bennük hajlandóság, hogy ezt megtegyék, hogy elfoglalják a földet. Viszont elolvassuk a Zsidó 4:11-et. Itt az ige figyelmeztet bennünket, hogy ne essünk hitetlenségbe.
Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.
Amen. A 6-os versben az engedetlenség szó, és a 11-es versben a hitetlenség szó a görögben ugyanaz. A G543-as számú szó, tehát jelenti ezt is, és jelenti azt is. Isten pontosan megmondta az ő népének, hogy foglalják el Kánoán földjét. De a nép nem akart Isten szava alapján cselekedni. A hajlandóság hiányát úgy lehet meghatározni, hogy hitetlenség. A Biblia hitetlenségnek nevezi a hajlandóság hiányát. Izrael népe nem engedte meg, hogy Isten szava, azaz Isten igéje irányítsa őket. Ma is gyakori ez az eset. Vannak, akik tudják, hogy mit tanít az ige, de megtagadják annak a megcselekvését. A hit egy akarati cselekvés, amely Isten igéjén alapul. Azt jelenti, hogy Isten igéjének alapján élni. Mi kijelentjük, hogy mi tudunk az ige alapján cselekedni, hogyha akarunk. Márpedig csak az akarásnak kell meglenni. Az engedetlenség meghatározása úgy szól, hogy a hajlandóság hiánya Isten igéjével szemben. A hitetlenségre két gyógymód van, egyik a bibliai ismeret megszerzése, második pedig az engedelmesség. A hitetlenség fajtái mellett foglalkoznunk kell egy nagyon hasonló dologgal. Ez pedig az elvi egyetértés. Aki ezen állásponton van, csak annak hisz, amit lát vagy érez. Elvileg elismeri a Bibliát, hogy az Istentől származik, hogy az igaz, hogy a Biblia ihletett, és még küzd is a hitért, de amikor valamilyen megpróbáltatás jön, akkor azt mondja, mint Tamás, hogy hiszem, ha látom. Tehát ő tagadja, hogy Isten igéje alapján cselekedjen. Hogyan állapítható meg az, hogy valakinek valóságos hite van, vagy csak egy elvileg egyetértő szeméről van szó? Az elvi egyetértő az úgy fogalmazható meg, hogy elméletileg elfogadja az igét, de nem hisz benne. Az elvi egyetértő álláspontja a következő, hogy a Biblia igaz, de ő nem ennek megfelelően él. A hit nem más, mint Isten igéje alapján való cselekvés. Tehát ahogy le van írva a Bibliában, mi azt tesszük, és így hoz a számunkra ez eredményt és gyümölcsöt. Súlyos eset az, amikor valaki ismeri Isten igéjét, de a krízis idején visszafordul a világhoz segítségért. Ez ugyanis ajtót nyit az ellenségnek, és ajtót nyit a hűtlenségnek. Az illető olyan helyzetbe kerül, ahol Isten őt nem tudja elérni. Ezzel a hozzáállással beengedi a sátánt az életébe és a gondolatvilágába. Ennek következtében nem tudja élvezni a Krisztusban kapott jogokat, kiváltságokat és áldásokat. Könnyű elismerni, hogy Isten igéje igaz, amikor minden rendben van és olajozottan mennek a dolgok. De mi történik akkor, amikor jön egy krízishelyzet? Aki valóságosan hisz az igének, az élet viharaiban is szilárdan meg tud állni, és szilárd marad. Aki csak elvileg ért egyet Isten igéjével, az visszaesik a Tamásféle hitbe, és látásban jár. 2 Korintus 5.7. Nagyon rövid, igen, de nagyon velős a mondani valója.
Mert hitben járunk, nem látásban.
Amen. Mielőtt a problémák, a láthatók lehúznának, vald meg mindig, hogy hitben járok és nem látásban. Tehát szembesülsz egy problémával, akkor ezt az igét vald meg. Így, ahogy le van írva. Azt is hozzátehetett, mint Jézus, hogy meg van írva. Én hitben járok és nem látásban. És ez egy jó kezdet, mert utána hozzá tudod kapcsolni az aktuális igét, ha a gyógyulásról van szó, akkor azt, ha anyagiakról, akkor pedig azt. Másik dolog pedig, hogy feltétel nélkül higgy Isten igéjének. Például a Filippi 4.19-et olvassuk el, amelyben Isten megígéri, hogy betölti minden szükségünket dicsőségesen Jézus Krisztusban. És van egy könyvünk, meg egy könyvkatalógusunk is van, akik újabb azoknak mondom, az egyházunkban kapható valamennyi könyv megtalálható benne, és van egy olyan könyvünk, hogy az El Shaddai, ami a gondviselő Istenről szól, hogy Isten hogyan gondoskodik és hogyan lát el bennünket. Olvassuk el a Filippi 4.19-et.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Két dolog. Hogyan fogja betölteni? Bőségesen. És mennyi szükségünket tölti be? Amen. Mehetünk tovább. Zsoltár 23.1. Már a zsoltáros előre megírta, hogy van nekünk egy mennyei ellátási forrásunk.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Amen. Rövid, tömör. Az Úrtól van az ellátásunk, és soha nem szabad elfelejteni. Ugyanez igaz a gyógyulásunkra is. Hogyha valaki látásban jár, mit fog mondani? Jaj, hát én beteg vagyok. Tüdőlötyögés és májhápogás. Aki hitben van, mit fog mondani? Hogy én Jézus sebeiben gyógyulást nyertem. Hát meg van írva, 1 Péter 2.24-est olvassuk el.
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.
Hogyan gyógyultunk meg? Úgy, hogy az ő sebeivel elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat, az áldásokat, a teljes megváltást jogilag megkaptuk 2 évezrede. Nekünk a hitünkkel kell azon munkálkodni, hogy ezt birtokba is tudjuk venni. Ez fent van a spájzba a legmagasabb stelázson. Lehet, hogy akkor sem éred el, amikor kinyújtod a kezedet, de akkor kell szerezni egy megfelelő mászókát. Kell szerezni egy zsámolyt, vagy egy hokedlit, hogy az ember föl tudjon mászni, és föl tudjon érni, és el tudja venni. Megállapíthatjuk azt is, hogy a Tamásféle hit és az elvi egyetértő, ezek ikrek. Mert mind a kettő csak azt hiszi, amit lát, érez, tehát az érzék szerveivel hagyatkozik. Apostolok cselekedetei 27-25. Itt a történet arról szól, hogy Pál hajózik, viharba kerülnek, nagy viharba, és kockán forog az életük. Olvassátok el majd a szöveg környezetét, de Pál imádkozik, és egy angyal hoz egy üzenetet, hogy meg fognak menekedni.
Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.
Amen. Tehát angyal hozott egy üzenetet Pálnak, abban az idő pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy minden remény elszáll. Nagy a vihar, nagy a szél, nagyok a hullámok, de mit mondott Pál? Hiszek Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondatott, vagy megiratott. Mind a két szó jó ide. Ezt naponta használhatod megvallásnak. És mondjuk el együtt, jó? Én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megiratott. Nem lehet másképp. Amen. Ezt a Biblia neked is mondja, nem csak Pálnak. Tehát ezt a megvallást te is használd naponta akár. Jakab 2.23-as. Amit Pál mondott, ez ugyanaz, amit Ábrahám tett. Hit annak, amit Isten mondott neki, hogy sok nép atyává lesz.
És beteljesedett az írás, amely ezt mondja. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és ez megigazulására szolgált, és Isten barátjának neveztetett.
Amen. Ez egy nagyon szép kifejezés, hogy Isten barátja. Ez egy bizalmas baráti kapcsolatra utal a görög nyelvben. Azt tudjuk, hogy Tamás nem hit annak, amit a tanítvány társai mondtak neki, mert ő az érzékszerveire támaszkodott. Úgy azt mondta, hogy ha én be tudom dugni Jézus sebeibe az ujjamat, akkor majd elhiszem. Az élet viharaiban, hogyha a láthatók és az érzések szerint járnánk, akkor nagyon könnyen úgy tűnhetne, hogy az Úr bennünket faképnél hagyott. De nem így van. A Zsidó 13.5-ös verset olvassuk el. Elég a vigem, a vastag rész.
Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
Amen. Tehát a megpróbáltatások idején is bátran kijelentheted, hogy Isten téged nem hagy el. És azt is kijelentheted, hogy én hiszek Istenben. Galata 3.7-es. A mi hitünk azon alapul, amit Isten mond. És az ő szava pedig le van írva a Bibliában. Galata 3.7-es.
Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
Amen. Mi Ábrahám gyermekeinek neveztetünk. Második alpontunk következik. A hit ellenségei. 1 Timóteus 6:12-es verset olvassuk el.
Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt.
Amen. Nem beszélhetnénk a hit harcáról, hogyha nem lenne a hitnek ellensége. Ugye egyértelmű. Megnéztem a görögben a harc szónak a jelentését. Jelenti azt, hogy verseny, küzdelem, csata, ütközet, harc, erőfeszítés, fáradozás. Tehát ilyen sok szóval fejezi ki a görög, hogy hogyan kell nekünk megállni hitben, hogyan kell megállnunk a hitharcunkban. Az első ellenség. A hit legnagyobb ellensége az ige ismeretének a hiánya. Olvastuk az első versben, a Róma 10:17-ben, hogy a hit hallásból van. Ebből következik, hogy a hit ellenségei az ismeret hiányát akarják elérni minden kereszténynél. Mert hogyha hallod az igét, akkor lesz hited, és működtetni tudod az ördöggel szemben. Tehát ismerd fel az akadályozó szellemet, kötözd meg és távolítsd el az életedből, penderítsd ki. Ezzel mindannyian találkoztunk, csak igazából nem figyeltünk rá kellőképpen, mert az akadályozás, az ismeret megszerzésének az akadályozása nagyon sokféleképpen jelentkezhet. Jelentkezhet, hogy valaki éppen jön egy vendég, akkor, amikor éppen gyülekezeti nap van, vagy valami munkaköri beosztást akarnak arra napra kiírni a számodra. Jelentkezhet úgy, hogy késik a busz, vagy nagy havazás van, és a keresztény nem mer elindulni. De mindegyik mögött azt kell meglátni, hogy ott van egy akadályozó szellem, aki meg akar fosztani az ismerettől, hogy a hited ne növekedjen. Nagyon sok keresztény elhatározza a szívében, mert tudja, hogy mi a jó, hogy az időmnek egy bizonyos részét, egy bizonyos százalékát majd az Úrnak fogom szentelni, és Bibliát olvasok, tanítást hallgatok, tanítókönyveket forgatok, de amikor ez megvalósulna, akkor mindig jön valamilyen akadály, és az ellenség eltéríti, hogy most akkor menjél inkább füvet nyírjál, vagy állj neki agymosásnak, vagy bármi más. És ilyen apró trükkökkel, cselekkel képes a szenteket elterelni attól a vonaltól, hogy időt fordítsanak arra, hogy ismeretet szerezzenek. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian találkoztunk már ilyennel. És itt van a világosság ebből, hogy milyen rugó mozgatja ezt a tevékenységet. Második számú ellenség az értéktelenség érzése. Ez kézenfogva jár a hit hiányának az érzésével. Ez a kettő a legerősebb és legveszélyesebb ellenség, mert megrabol. Megrabol az ismerettől, ezáltal megrabol a Krisztusban kapott hatalmattól, és megrabol az áldásoktól. Az igét nem ismerve, ezek a keresztények megengedik az értéktelenségnek az érzését. Tehát, hogy ő kisebbrendű, nincs értéke a társadalomban, és ehhez hasonló. A megoldás Isten szemszögéből látni azt, hogy ki vagy Krisztusban. Ehhez pedig tudom ajánlani az imakönyveinkben az Ő benne című imádságot. Mert abban gyönyörűen ki van gyűjtve rengeteg ige, ami kifejezi azt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Győztesek, áldottak, és hadd ne soroljam most tovább, ez legyen házi feladat. Zsoltár 119-esben a 130-as verset nézzük meg. Azt tudjuk, hogy Isten igéje a világosság, és ez a mécses, ez a szövétnek világítja meg az utunkat.
A te igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt.
Amen. Hogyha az ige világossága van a szívedben, akkor az ördög nem tud összezavarni. Mert az összezavartság csak a sötétségben lehetséges. Elég, ha belegondolunk abban, hogy az ember éjszaka fölkel és fél homályban a lakásban elkezd tapogatózni, főképp ha idegen helyen van, akkor ez sokkal problémásabb. Abból a célból, hogy az ördög összezavarjon, távol akar tartani a világosságban járástól. Tehát erre is fel kell figyelni. Le akar állítani, hogy neked nincs jogod elmondani a hitimáját. Mert te értéktelen vagy. De ezt ne vedd be. Isten vajon tud és akar egy értéktelen új teremtés létrehozni? Biztos, hogy nem, mert Isten csak jó teremt. És aminek van haszna, hozama. A 2 Korintus 5.17-ben olvassuk azt az igét, amiből látjuk, hogy mi újjá lettünk teremtve.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Tehát minden, és minden új. Az Efézus 2.10-et nem olvassuk el, csak otthon, csak fölírhatjátok, és otthon elolvashatjátok. Az Efézus 2.10 pedig azt írja, hogy az ő alkotása vagyunk. Tehát Isten tett bennünket újjá, amikor befogadtuk a Jézust a szívünkbe. Az Efézus 4.24 pedig azt mondja, hogy öltözzétek fel az új embert, amely igaz és szent. Hát a Szentlélek megmosta. Tehát itt ugye újjá lett, ő alkotása, új ember, azt mutatja, hogy Isten bennünket újjá teremtett. Abban higgy, amit a Biblia mond rólad, és úgy lásd magad, ahogy Isten lát téged Krisztusban. Nem vagy értéktelen, mert Isten a saját munkáját értékelné le akkor, hogyha egy keresztény értéktelen lenne. Amikor felismered ezeket az igazságokat, akkor valós hitet lesz, és ezzel a valós hittel el tudsz fogadni Istentől. Tehát fontos megtanulni elfogadni. Birtokba venni. Amikor a régi fajta boltba jártunk, és kértük a cukrot, a lisztet, a kenyeret, és kirakták a pultra, kifizetted, azt neked onnan el kellett venni. Mert az már a tiéd volt. Ugyanígy az áldások is ki vannak készítve a polcra. Ki kell nyúlnunk, és el kell vennünk. 1 Péter 1-es fejezet, 18-as, 19-es versét nézzük. És megtudjuk ebből az igéből, hogy mi egy kereszténynek az értéke. A te értéked itt van leírva ebben a két versben.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén.
Amen. Amen. A te értéked az, hogy te Isten igazsága vagy Krisztusban, és ezért ő nagyon drága árat fizetett. Aki úgy érzi, hogy értéktelen, az valójában ezzel tagadja Jézus kereszthalálát, a megigazultságot és a keresztények helyzetét Krisztusban, a gyülekezeti testben. De hála az Úrnak, az ige segít átlépni az értéktelenségen, és így elhagyja a hívőt a hit hiányának az érzése. A hit harmadik ellensége a hit behelyettesítése. Például reménnyel. Nem azt mondom, hogy a reményre nincs szükség, de a remény és a hit között óriási különbség van. A remény az a távoli jövőbe vetíti majd a megoldást, a hit pedig a jelen időben dolgozik. Úgy is mondják, hogy most hit. A remény imája érvénytelen, mert a Biblia nem írja, hogy Isten meghallgatná a remény imáját. A Jakab 5.15-ben nézzük meg az igét.
És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsátatik néki.
Amen. Amen. Az angol fordítás a hit imádsága elnevezéséről beszél, és nem a reményről. És a magyar sem azt mondja, hogy a remény megtartja a beteget, hanem a hit imája tartja meg a beteget. A Márk 11.24-ben pedig Jézus tanítja, hogy hinni azt jelent, hogy meg is fogom kapni. Márk 11.24-es.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Ezt még egyszer vegyük sorban. Tehát imádkozunk, hiszük, hogy megkaptuk, hitben elfogadjuk, és utána lesz meg. Ez a három lépés fontos. Fontos szem előtt tartani. 2 Péter 3.1.
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkengetem.
Amen. Ez a vége a lényeg, hogy folyamatosan emlékeztetni kell a hívőket a hit dolgaira. Az emlékeztetni azt is jelenti, hogy ébresztgetni. Azokra kell emlékeztetni a szenteket, amiket már hallottak, amiket a pásztor elmondott, abból a célból, hogy nehogy visszacsúszanak a világba. Pásztor társadalmának ez segítség, hogyha időnként a Szent Szellem úgy hozza, elő lehet venni a régi tanításokból, mert itt az ige hozzá, hogy emlékeztetni kell valami fontos dologra. Lehet, hogy csak egy részt kell kiemelni belőle, vagy több tanításból bizonyos részeket, de szükséges az ismétlés. A reménykedés az egy természetes emberi reakció, de a jövőbe helyezi az eredményt. A távoli jövőbe. A majd az egy tipikus reménykedés. A majd az nem hit. A hit az mindig jelen idő. Velem is megtanították kezdő keresztény koromban, hogy bizonyos szavakat töröljünk a szótárból. Az egyik ilyen a ha. Ez a kételkedésnek a kifejezése. A majd, az egy távoli jövő. A talán, ami nem konkrétum, azokat töröljük. Efézus 1.3. Figyeljétek meg, hogy az áldásokat már kiosztották, és azok rendelkezésünkre állnak most.
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.
Amen. Múlt időben van. Tehát meg vagyunk áldva. Pesten nagyon sokszor úgy köszönnek egymásnak a szentek, hogy áldott vagy. Nem azt mondják, hogy áldjon meg az Úr. Hát, hogy van megáldott. A gyógyulás is egy szellemi áldás, mivel Isten Jézusra helyezte a betegséget, hogy ő elhordozza helyettünk. Jézus sebeiben tiéd a gyógyulás. Kezdj el hinni, és fejezd be a reménykedést. Nem azért, mert látod, vagy érzed, azért, mert az ige ezt állítja. Kezd el megvallani. Az ige szerint meggyógyultam. Hogyha megkérdezik az utcán, hogy hogy vagy, akkor az ige alapján válaszolj. Jézus sebeivel gyógyulást nyertem. Tehát hitben járni, és nem látásban. Ez az út vezet a győzelemhez. A zsidó 11.1, egyébként ez a fejezet a hit hősökről szól. Ezt érdemes olvasni.
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.
Amen. Egy más fordítás a következőképpen hangzik. A most hit a remélt dolgoknak ad valóságot. Tehát a reményt sem szabad elvenni, de a most hittel lehet gyorsan valóságba hozni. Tehát a most hit a remélt dolgoknak ad valóságot. A reménynek nincs semmilyen valósága, csak is a hit képes valóságot adni a számunkra. A hited az, ami valóságot ad a gyógyulásnak is, ami szellemben már létezik, mert Jézus 2000-re elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat. Szegény életére lettünk, hogy mi gazdagok lehessünk. Volt egy 9 éves kisfiú, akinek leállt a mája. Orvosok azt mondták a szülőknek, hogy itt a vég. A szülők, mivel hívők voltak, ismerték az igét, tehát nem vallásosok voltak, hanem hívők voltak, megálltak az igén, és azt mondták, hogy ezt nem fogadjuk el. Az orvosok meg voltak döbbenve, hogy a szülőkön semmi reakció nincs, amikor azt mondták, hogy hát közeledik a kisfiúk ugye a halálhoz. A szülők a Máté 8.17 alapján kijelentették, hogy a gyermekünk élni fog. Máté 8.17.
Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott így szólván, pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.
Amen. A szülők gyakran látogatták a fiúkat, de csak rövid időre, tehát ilyen 10 perces időkre ennyi idejük volt, és megkérték a fiúkat, hogy folyamatosan ismételje a Máté 8.17-et, amit itt olvastunk az előbb, hogy Jézus viselte a betegségeinket és fájdalmainkat hordozta. Ezt mondja, amikor ébren van. Mit gondoltok, mi lett ennek az eredménye? Ez a kisfiú 3 éjszakán át ismételte ezt az igét, és gyógyultan távozott a kórházból. De ez mind annak köszönhető, hogy a szülők megálltak az igén, nem fogadták el a negatív jelentést, nem a láthatókra néztek, a legsötétebb pillanatban is fel voltak fegyverezve az igével, és hitben jártak, nem látásban. Egy hasonló bizonyságot már ismerünk Kenneth Hagin könyvéből, amikor a Lillian doktornő épített egy hitotthont, és oda azokat vitték, akik már az orvostudomány szerint gyógyíthatatlanok voltak. És nem gyógyszerrel kezelte őket. Ő azt kérte tőlük, a betegektől, hogy azt vallják meg folyamatosan, hogy megváltást kaptunk a törvény általától, a betegségtől. És volt egy tüdőbajos asszony, aki nem tudom hány nap után, az is 3 nap. Tudjátok, hogy most mi jött? Itt is a 3 nap, abban az esetben is a 3 nap, és Jézus 3 napig volt a pokolban. Tehát 3 nap alatt legyőzte az ellenséget. Ez egy kijelentés most. Ez egy élő kijelentés, a forró dróton. Ilyen összefüggés van a 3 napok között. Tehát ott is ugyanezt alkalmazta egy orvos, aki felismerte, hogy az igének gyógyító ereje van. Még egy igénk van a Jakab első fejezetében, a 6-7-es vers. És a hit negyedik ellensége a kételkedés.
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól.
Amen. Tehát a kételkedés is egy ellenség, mert a hitet leállítja. Kétféle kételkedés van. Van az elmebeli kételkedés, és van a szívbeli kételkedés. Mert a Márk 11-ben olvassuk azt, az igében, hogy ha a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az meg lesz néki, amit mondott. Tehát ott rávilágít arra, hogy a szívünkben nem szabad kételkedni. Hogyha az elménket bombázza az ellenség, és a szívünket megvédjük, mert Isten igéjét rendszeresen magukhoz veszük, és visszaválaszolunk, és hogyha a kételkedést nem engedjük le a szívünkbe, akkor a hitünk működik. Szentes pásztor is ezt tanította, erre határozottan emlékszem. A legnagyobb csaták, tudjátok, hol dőlnek el? Az elmében. Kenneth Hagin is, vagy másfél évig feküdt a beteg ágyán, a halálos ágyán, és az ige alapján gyógyult meg, mert ő neki még nem is volt olyan pásztor, aki erre tudta volna ő tanítani. Vallásos körülben növekedett fel. Isten mutatta meg a Bibliában az igéket. ő vezette el az igazságra, és meggyógyult, de a tünetek nála is visszatértek. Az ördög próbálta visszahozni a tüneteket, és azt mondani, hogy neked véged, te meg fogsz halni. De soha nem engedett Hagen egy lépést sem az ördögnek. Kijelentette mind három világ felé, a menny, a föld és a pokol felé, hogy én hiszek és kapok. Ez van leírva már 11.24-ben. Hiszek és kapok. Olvassuk el. Kijelentette Hagen, hogy az igén állok, én onnan el nem mozdulok, és nem fogok kételkedni a szívemben. Nem engedem meg, hogy a szívemben kételkedés legyen. Márk 11.24.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
23-ost is olvassuk el.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Amen. Tehát így kellene beszélnünk, hittel. Kimondani, hogy mit akarok elérni, és meg lesz néki, amit mondott. Ehhez meg kell állnunk az igén. Hagen a következőt tette, szó szerint letette a padlóra a Bibliáját, és ráállt, és mondta, Uram, látod, én az igén állok. Ez egy jelképes kinyilatkoztatás volt a részéről, de valójában úgy kell megállnunk az igén, hogy megcselekedjük, és nem engedünk egy kapottat sem az ellenségnek. Hiszem, hogy hasznos volt ez a mai üzenet is, és jobban látjátok azt, hogy a hitnek vannak ellenségei. Elmondom a négy ellenséget még egyszer. Ige ismeretének a hiánya, az értéktelenség érzése, a hit behelyettesítése és a kételkedés. Hasznos volt ez? Ha valakinek a háta fáj, az is vegye el a gyógyulását. Augusztus 30-án Budapesten az Ítéletnek szelleme című tanítás hangzott el. Nagyon fontos az első gondolat már, hogy az ige minden esetben a démonikus erők fölé emelkedik, mert Jézustól mi hatalmat kaptunk, és kigyókon és skorpiókon tapodhatunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem állhat nékünk. Amikor kijelented a hitedet, az Úr munkába indul azzal. Ha vágyakozik a szíved valamire, akkor a Szent Szellem azt elő tudja hozni. De ott kell lenni a vágyakozásnak. Isten megkérdezte a prófétáit. Mit látsz? Te miként látod a helyzetedet? Reménytelennek, vagy a hit szemével látod? Az Úr ad egy képet, hogy azzal dolgozhasson a hitünk. Ha van egy picike igei képed, azt az Úr végre tudja hajtani. A Biblia írja, hogy Isten kiragadott bennünket a sötétségből, és átvitt a világosság országába. Ebben a világosságban látnunk kell az Úr akaratát, látnunk kell az előmenetelünket, látnunk kell az elhívásunkat és sok minden mást. Ezért gondozd a szívedet az igével, azaz folyton gondolkodjál rajta. Józsuének azt mondta Isten, hogy éjjel és nappal arról gondolkodjál. Emelkedj fel a láthatók fölé, és láss a hit szemével, és az Úr így képes megcselekedni a kívánságaidat, az imáidat. A hit fejezete, ami a zsidó levél 11. fejezete, 50-szer olvashatod, hogy hit által cselekedte az Úr. Ez a kulcs, hogy hit által cselekedett az Úr. Neked is megcselekszi, ha elpecsételed, azaz megvallod a hit szavát, megvallod az igét hittel, és ő csodákra képes. A Biblia beszél romlott beszédről. A Biblia szól a romlott beszédről, amit úgy lehet összefoglalni, hogy mindaz romlott beszédnek tekinthető, ami nem építésre való, ami nem építi a másikat. És elsősorban az emberek elsőként a kálonkodásra gondolnak. De ez mellett a tanításból nagyon szépen kiviláglik, hogy ide sorolható például a kárhoztatás, amikor az egyik ember a másikat folyton fejbe csapkodja. Tudjátok a régi reklám, hogy szólt? Már megint bontott csirkét hoztál? Ez egy kárhoztatás egyébként. A szánkból felemelő szavaknak kell kijönni, a kegyelem üzenetének kell elhangoznia, és nem a kárhoztatásnak. Ha mi romlott beszédet szólunk, akkor a kegyelem szelleme nem tud együttműködni a szavainkkal, a Szent Szellem megszomorodik, és nem tudja a kegyelmet szolgáltatni felénk. Amikor építő módon szólunk, a Szent Szellem elkezd dolgozni azzal. Mert az ige vonalában van. A Szent Szellem és az ige karöltve járnak, vezetnek bennünket, és hozzák a világosságot a számunkra. Aki a Szent Szellemet túl hangsúlyozza, az könnyen elszállhat. Így szólt Erzsébet tanítása. Nekem is a szívemben volt ez, és ide tudom kapcsolni azokat a gondolatokat, amit kaptam, hogy aki azt mondja, hogy én csak a Szent Szellemre hallgatok, senki másra, nekem van egy Szent Szellem, amit tanítom, nem is járok gyülekezetbe, ez egy nagyon szélsőséges dolog. Ajánlom a figyelmetekbe, hogy a Kenneth Hagin Szellemi Felnövekedés című könyvének a 78. oldalát tanulmányozzátok, mert ott arról van szó, hogy igaz, hogy a Szent Szellemet tanítunk, de még nem vagyunk olyan szinten, hogy az 5 szolgálati ajándékot mellőzni tudnánk. Azaz a tanítókat, pásztorokat és a többit. Aki Santez pásztor régen tanított arról, hogy aki túlságosan alázatos, az megint egy szélsőség. Igazából ő már akkor felfogalkodott, hogy én milyen alázatos vagyok. És szembesültem ilyennel. Tehát ugye az egyik szélsőség az, hogyha valaki azt mondja, hogy én csak a Szent Szellemre hallgatok, és senki másra, nem kell nekem pásztor, nem kell nekem gyülekezet. És nekem senki nem mondja meg, hogy. A másik szélsőség az, amikor valaki csak az igét súlykolja magába, de a Szent Szellem nélkül egy szárosságba jut, és eltévesztheti az utat. Hogy mit mond a Szent Szellem, azt az ige által halljuk meg, de a Szent Szellemnek rá kell lehelni az igére. Ez ilyen körforgalom. Van egy óvaintés még, amit nem egyszer hallottunk Pesten is, hogy nem mindent a Szent Szellemtől hallunk. Nem mindent. Ez mindenkivel előfordul, tehát nem kell kétségbe esni, hanem csak óvatosnak kell lenni. Amikor valaki azt mondja, hogy én beszéltem az Úrral, és semmi hiba nincs bennem. Egy darab gerenda nincs a szememben. Erről volt tegnap a tanítás, hogy meghallgatjátok. Az megint nem jó, mert olyan nincs, hogy valakinek azt mondja a Szent Szellem, hogy minden rendben van. Mutat rá pontokra, hogy itt és itt kell javítgatni. Jézus azt mondta, hogy az én beszédem szellem és élet. A felsorolásban hol áll a szellem? Az első helyen. A szellem lehelete által válik élővé az ige, és így terem nekünk bőségesen. Van egy sarkalatos kérdés, hogy a keresztények szabad-e haragudnia. Az ige azt mondja, hogy haragudjatok ám nevét kezdetek. Ha jól emlékszem, az Efézus 4.26-ban, vagy azon a környékén. Haragudni lehet olyan dolgokért, amik nem Isten elvei szerint vannak. Tehát ez lehet a munkáján, lehet a családban ilyen dolog, de ezt a szent haragot le kell rendezni, és nem szabad már a másnapra se átvinni, hogy ebből ne legyen valami teher. Tehát, hogy az ember ezzel nevét kezden, ezt a szent haragot is gyorsan le kell rendezni. Jézus is szent haragra gerjedt, amikor a templomba olyat műveltek, ami nem odavaló volt. De utána folytatta a szolgálatát és gyógyított. Ha mást megítélsz, akkor nagyító alatt fognak téged vizsgálni, mert ítélet alá helyezted saját magadat. Nekünk a saját szemünkből kell eltávolítani a gerendát, és nem a másik szeméből a szálkát, mondja az ige. Az ördög csapdába akar vonszolni, és szót akar tőled kilopni, amivel ő dolgozhat. Tehát rossz szót, kárhoztató szót. De ne szaladj bele ebbe a csapdába. Mert így ítélet alá kerülhetsz, és ezzel az ördög kivesz a kegyelem alól. Nekünk a kegyelem alatt van védelmünk. Ha kivett a kegyelemből, akkor nincs védelmünk. Ne ítélkezz, mert ez a leghasznosabb dolog, amit tehet az ember, és ez a javunkra válik. Csak Jézus lát bele a szívekbe. Tehát ezért mondja az ige azt, hogy látszat után ne ítéljetek, mert mi nem tudjuk, hogy mi van a másik szívében. A kegyelem alatt nem ér ítélet. És az elhangzott 33 részes sorozatban ezt úgy nagyon magamhoz vettem, hogy a kegyelem alatt nincs ítélet. De elkezdtem gondolkodni azon, hogy mégis miért vannak emberek ítélet alatt. Azért, mert olyat tesznek, ami megszomorítja a szellemet, kikülnek a kegyelemből, és az ítélet szelleme elkezd munkálkodni az életük fölött. És hogy erre most kaptam világosságot, hogy ez hogy is működik. Ki lehet kerülni a kegyelem alól? Efézus 4.26 mondja, az ördögnek ne adjatok helyet. És az ezt követő versekben mit olvasunk? Ne szólj romlott beszédet, és meg ne szomorítsd a Szent Szellemet. Mert ezek is helyet adnak az ördögnek. Az ítéletben mi nem kapunk részt. Egyedül az Úr az ítélőbíró. Mi hatalmat kaptunk Krisztusban, hogy az ördög és az ellenség minden ereje felett uralmat vegyünk a Jézus neve által. Hogyha a szíved vádol, akkor nem fogod pontosan meghallani a Szent Szellemet. Ebben az esetben Jézushoz kell fordulni, és fogadni a Szentvérnek a tisztító erejét. Az ordító oroszlán, ugye tudjuk, hogy az ördög körbejár, keresve kit elnyeljen, de a keresztényekhez nincs hozzáférése, mindaddig, amíg mi nem adunk neki lehetőséget, és nem nyitunk egy ajtót vagy egy ablakot. Ha ítélkezünk, akkor a hóhér kezébe kerülünk, mondja a Biblia. És amíg ebből meg nem térünk, a Szent Szellem nem tud szolgáltatni kegyelmet, tehát kegyelem nélkül vagyunk, és ítélet alatt vagyunk. Itt szépen összeáll az a kép, hogy jó lesz vigyázni. A szülő is megítélheti a gyermekét, mert nevelés során erre szükség van, de ki kell, hogy engesztelődjön, és nem szabad 15 év múlva is ugyanazt a fejéhez verni. Az Úr mindent elengedett nekünk. Ezért elvárja tőlünk, hogy mi is kegyelmet gyakoroljunk mások irányába. És a végezetül volt egy tanmese a Jancsi és Juliska. Például az van a példában, hogy Jancsi valami olyat tett Juliskával, amin Juliska megsértődött, megbántódott, megsebezte a szívét. De közben Jancsi megtér, és ő ezáltal szabaddá válik. Juliska viszont tovább hordozza a tüskét a szívében, és ez azt eredményezi a számára, hogy ő továbbra is az ellenség kezében van, mert nem bocsátott meg. Amen. Köszönjük még egyszer a hiteteket, az imáitokat, a támogatásotokat. Mindenki boldogra lakmározott az igéből. Akkor köszönjük a jelenléteteket, köszönjük a szíveteket, az életeteket, és jövő héten folytatjuk. Köszönöm.